A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 187. dicséretünket e húsvét ünnepében. Foglaljunk helyet, és a 347-es számú énekünk első és második verseit énekeljük. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 24. fejezet 13. versétől a 35. versig bezárólag az Emmausi tanítványok találkozása a feltámadott Úrral.
Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek, és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre ők szomorú ábrázattal megálltak, és egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ezekben a napokban? Azt kérdezte tőlük, mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és a főembereinek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de hát már harmadnapja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, ó balgák és reszcívőek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepettett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte nekik, és adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták. Valóban feltámadott az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Gyertek testvéreik, imádkozzunk! Urunk, hatalmas Istenünk, előtted állunk ezen a húsvét vasárnap délelőttön, és csodálattal, és ámulva magasztalunk és áldunk tégedet a te gondoskodó szeretetedért. Mert akkor, amikor megteremtetted ezt a földet, és benne minket is egyen-egyenként, nem csak a mi fizikai javainkról, hanem a mi lelki üdvösségünkről is gondoskodtál. Hiszen Úr Jézus, te azért jöttél erre a földre, azért haltál meg és támadtál fel, hogy minket bűneinkből feloldozzál és örök életet adjál. Köszönjük, hogy ezt nekünk ajándékozod, és azt is köszönjük, hogy ezt nem a mi jó cselekedeteinkért, ne a mi érdemünkért kapjuk, hanem azért, mert ennyire szeretsz bennünket. De kérünk, bocsáss meg, hogy mégis olyan sokszor magunkat is becsapva, képmutató életünkkel azt gondoljuk, hogy amit mi teszünk, azért érdemlünk valamit. Kérünk, és bocsáss meg nekünk. És köszönjük azt is, és én is köszönöm, hogy az én lelki személyemet már megnyitottad, és az itt levők közül is olyan sokunknak köszönjük ezt. És arra kérünk, hogy akik még nem ismernek téged, legyen ez az alkalom, amikor eléd borulnak, amikor lelki személyik megnyílik, és a bűneiket rád helyezik. Így kérünk, áld meg bennünket, és áld meg ezt az ünneplésünket is. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom a 6. fejezet 9. versétől. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. A 185. dicséretünket énekeljük, Krisztus feltámadott. Az Emmausi tanítványok történetének üzenetét szeretném összefoglalni Pálnak az efezusiakhoz írott levele 2. fejezetének 8. versével. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Foglaljunk helyet. Úgy látom, vannak közöttünk néhányan, akik még mindig iskolába járnak, a többiek pedig egészen biztos vagyok benne, hogy emlékeznek még iskolai éveikre. Arra kérek mindenkit, hogy idézzünk fel egy történelemórát. Amikor a tanár azt mondta, hogy Krisztus előtt 753-ban megalapították Rómát, mit éreztünk? Vagy amikor azt mondták, hogy 1241-ben tatárjárás volt Magyarországon, mit éreztünk? Én pontosan tudom, hogy az osztálytársaim többsége mit érzett, ugyanis hangot adtak mindennek. Szép csöndben ott a sorok között, na és akkor mi van? Történt valami réges-régen, de nekem itt és most mi közöm van mindehez? Amikor húsvét üzenetét adjuk tovább másoknak, elmondjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból 2000 évvel ezelőtt, akkor az emberek egy része tágra nyitja a szemét, és azt mondja, hogy hát hiszi a piszi. Egy másik része azonban, akik azt mondják, hogy hát ki tudja, sok furcsaságot láttunk, talán még ez is előfordul, na de mit érdekel ez engem? Ott és akkor neki jó volt, de nekem mi közön van hozzá? A mai alkalommal az Emmausi tanítványok története alapján arról szeretnék beszélni, hogy Jézus feltámadása életformáló erő, ami mindent megváltoztat. Kezdjük is a történetet, a vázlat pontjaink közül az elsőt rögtön nézzük is meg. Jézus csatlakozott hozzájuk, erről a részletről szeretnék néhány szót mondani. Két tanítvány útnak indult, mentek Jeruzsálemből Emmaus felé, erről a következőképpen ír Lukács evangélista. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Vegyük szemügyre ezt a két tanítványt. Először is tegyük fel a kérdést, hogy kik voltak ők egészen pontosan. Jézusnak ugye volt egy szűkebb tanítványi köre, akiket úgy is neveztek, hogy apostolok. Őket név szerint ismerjük. Ugyancsak Lukács néhány fejezettel korábban a következőképpen írja le az ő társaságukat. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást Jakab fiát, és Júdás Iskariótest, aki árulóvá lett. Az a két tanítvány, aki ezen az úton járt, nem szerepel ebben a listában. Ez azt jelzi, hogy ők nem a szűkebb, hanem a tágabb tanítványi körnek voltak a tagjai. Egyiküket Kleopásnak hívták, a másik neve pedig mind a mai napig ismeretlen számunkra, ő valószínűleg egy még kevésbé ismert tanítvány lehetett. Tehát nagyjából már tudjuk, hogy kik voltak ők, Jézus tágabb tanítványi körének tagjai, miért mentek Emmausba. A szűkebb tanítványi kör tagjairól tudjuk, hogy ők éjjel-nappal Jézussal voltak. Amikor Jézus megkezdte a szolgálatát, nem sokkal utána elhívta őket, és ők 3 éven keresztül Jézussal járták az országot. Nem így a tágabb tanítványi kör tagjai. Ők olykor-olykor elmentek Jézushoz, vele töltöttek néhány napot vagy hetet, azt követően azonban hazatértek a családjukhoz. Nem írja le ugyan Lukács, de igen valószínű, hogy ezek a tanítványok éppen hazafelé tartottak. Ott voltak Jézussal a nagyhéten, részt vettek, amint csak részt tudtak venni, de most, hogy meghalt, most, hogy elmúlt a szombat, hát itt az ideje, hogy hazamenjenek. És feltehetően ezért indultak el Emmausba. Tegyük fel azt a kérdést is magunknak, hogy milyen hangulatban voltak ezek az emberek. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, a tanítványok lelkesedése és reményei az eget ostromolták. Arra számítottak, hogy Jézus felveszi a harcot a rómaiakkal, kiűzi őket, és végül királlyá koronázzák. A királyi asztalról lehulló morzsákkal pedig majd ők fognak jól lakni. Remélhetőleg számukra egy nagyobb morzsa is lehullik majd, mondjuk egy miniszteri bársonyszék. Néhány nappal később lelkesedésük és reményeik megsemmisültek. Jézust éjszaka elfogták, a nagy tanács tagjai végre kiélhették gyűlöletüket, megmutatták igazi arcukat, elítélték őt, másnap odacitálták Pilátus elé, a népet is sikerült felhergelni, ők is kiabáltak, hogy meg kell feszíteni Jézust, és végül a helytartó keserű szájízzel ugyan, de megadta az engedélyt. Pár óra, és Jézus kiszenvedett. Minden remény megsemmisült. Hát ezt lehet tudni ezekről a tanítványokról, és akkor lássuk, hogyan csatlakozott hozzájuk Jézus, ezt olvassuk. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Nagyon fontos tudni, hogy Jézus ismeri minden egyes ember gondolatát és szívének minden egyes vágyát. Neki ez a képessége. Amikor itt szolgált ezen a földön, akkor számtalanszor bizonyítékát adta ennek az ismeretének. Legtöbb esetben az ellenfelei, az írástudók és a farizeusok tapasztalták meg, hogy hát Jézus leleplezte a mi csapdáinkat, felszínre hozta, hogy mennyire gyűlöljük őt, de Jézus néha még a saját tanítványainak a nagyra vágyását is felfedte. Jézus mindent tud. Most, amikor csatlakozott az ő tanítványaihoz, az ő csalódott és reményvesztett lelkükben is ugyanilyen könnyedén olvasott. Miért csatlakozott hozzájuk? Azért, hogy megossza velük az evangéliumot. Az evangéliumot nagyon röviden úgy lehet összefoglalni, hogy az evangéliumnak van egy alapja. Ez az alap az, hogy Jézus feltámadt a halálból. És az evangéliumnak van egy épülete, ami pedig már ránk vonatkozik, hogy Jézus feltámadása által mi is feltámadunk. Először lelkileg új életre, azt követően pedig testileg az örök életre. Jézus pontosan tudta, hogy az ő tanítványainak erre az üzenetre van szüksége, és azért csatlakozott hozzájuk, hogy ezt adja át nekik szóval és erővel. Most ugorjunk egy kicsit az időben, és lássuk meg, hogy ami ott és akkor megtörtént, az módosított formában, de ma is megtörténik. Ma is van egy Emmausi út, amelyen az emberek járnak csalódottan és reményvesztettem. Van egy amerikai együttes, a nevük Green Day, és azzal váltak ismerté Amerikában, hogy kiadták az egyik számukat, az a címe ennek, hogy az összetört álmok országútján. Magányról és céltalanságról énekelnek. És az emberek velük énekeltek. Milliók ismételték ezt az éneket. Nem azért, mert zeneileg annyira fantasztikus, bár ez ízlés kérdése, hanem azért, mert magukra ismertek. Azt mondták, hogy ez rólunk szól. Nem csak az Emmausi tanítványok érezték magukat reményvesztetnek, nem csak amerikaiak milliói érzik magukat reményvesztetnek, hanem magyarok is. Egy átlagos magyar diák alig tanul, mert minek? Egy átlagos magyar fiatal nem akar házasodni, mert minek? Egy átlagos magyar munkás immel-ámmal végzi a munkáját, mert minek? Ez a fajta csüggedés, ez alapvető életérzésünké vált. És ezen az életúton, ezen a mi személyes Emmausi utunkon egyszer csak Jézus csatlakozik hozzánk. Hogyan? Küld valakit. Egy rokont, egy barátot, aki elkezd beszélni Jézussal. Lehet, hogy nem annyira összefüggően, lehet, hogy nem olyan szépen, de mégis eljut hozzánk egy információ Jézusról. Vagy kezünkbe akad a Biblia, esetleg egy más keresztény könyv, és belelapozunk. Onnan is jönnek újabb információk. Vagy egyszerűen csak érzünk egy belső indítatást, hogy ma el kellene menni templomba. Lehet, hogy már valaki járt is így. Soha nem járt templomba, aztán egyszer csak felkelt, hogy de ma el fogok menni. És hallott egy prédikációt, és abból is valahogy Jézus lépett oda mellé. És akárcsak régen, ma is azért lép oda mellénk Jézus, hogy az evangéliumot tudtunkra adja, hogy megossza velünk. Mert pontosan tudja, hogy mi mire törekszünk. Mi pénzre törekszünk, élményekre, meg mindenféle evilági dologra törekszünk, Jézus pedig azt mondja, hogy de nem erre van szükségünk. Nekünk az evangéliumra van szükségünk. Ha meg akarunk gyógyulni, ha igazán boldogok akarunk lenni, akkor nekünk az evangéliumra van szükségünk. Tehát járunk az úton, és Jézus odalép mellénk. Innen lépünk a következő pontra. A következő ige szakasz így szól, de valami akadályozta szemüket. Vajon mi akadályozta az Emmausi tanítványok szemét? Jézus sokszor megjelent az embereknek, és mégis azt látjuk, hogy ezek az emberek előbb-utóbb felismerték őt. Ezek a tanítványok miért nem ismerték fel őt? Az evangélium írója nagyon sejtelmesen fogalmaz, valami akadályozta a szemüket. Hát mi lehetett ez a valami? A sötétség. Amikor véget ért az utazás, maguk a tanítványok mondták, esteledik, a nap is lehanyatlott már. Hát talán tényleg a sötétség. De én nem tartom valószínűnek. Ha ezek a tanítványok tényleg hazafelé igyekeztek, akkor valószínűleg elég jól ismerték az utat, tudták, mikor kell elindulni, hogy estére hazaérjenek. Tehát gondolom világosban indultak el, és akkorra szállt le az este, mire odaértek. A szomorúság? Szívük tele volt a múlt dicsőséges, illetve a jelen szomorú képeivel. Lehet, hogy egyszerűen meg sem nézték, hogy kivel utaznak együtt? Még ez is elképzelhető, de ez sem valószínű. Ha valakivel órákon keresztül aktívan beszélgetünk, azt általában alaposan szemügyre szoktuk venni. Véleményem szerint közvetlen isteni beavatkozás eredménye, hogy a tanítványok nem ismerték fel azonnal Jézust. És minthogy Isten soha semmit nem tesz jó cél nélkül, ennek az ő átmeneti vakságuknak is megvolt a maga nagyon is jelentős célja, erről majd kicsit később. De térjünk át arra, hogy mi van ma. Ugye Jézus odalép mellénk. Miért van az, hogy mi nem ismerjük fel őt azonnal? Mi sem ismertük fel azonnal, mielőtt megtértünk volna, és emberek milliói a mai napig nem ismerték fel őt. Miért van ez? Mi akadályozza a mi látásunkat? Három dolgot hadd emeljek ki. Tudom, hogy több is van, talán valakinek van olyan személyes oka, ami ezeknél sokkal fontosabb, de én ezt a hármat találom általában az emberek életében. Az egyik ilyen ok közelről érint bennünket, akik járunk istentiszteletre, és általában Jézus követőinek valljuk magunkat. És ez az ok nem más, mint az egyház bűne. Ugye a keresztény emberek nem tökéletesek. A lelkész sem tökéletes. Tudom, hogy ezzel nem mondtam semmi újat. Mi ezzel tisztában vagyunk. Talán azzal újat mondok, hogy ezzel a kívülállók is tökéletesen tisztában vannak. Akármennyire is azt hisszük, hogy mindenki jót gondol rólunk, hát ez egyáltalán nem így van. Ők is látják a bűneinket. A kisebb botlásainkat, a nagyobb bukásainkat, és sokszor ez vezeti el őket arra a meggyőződésre, hogy Jézus biztos nem támad fel a halálból. Hát ha Jézus feltámadt volna a halálból, akkor ilyen követőket gyűjtött volna maga köré, akik olyanok, mint mi. Hát akkor nekünk már angyaloknak kellene lennünk, nem? A bűneink, az egyház bűnei sokakat távol tartanak Jézustól. Egy másik akadályozó tényező a korszellem. Európa évtizedek óta letért a hit útjáról. Persze vannak országok, ahol viszonylag sok hívő él, és olyan ország egy sem akad, ahol egyetlen hívő se élne, ugyanakkor elmondható, hogy kisebbségbe kerültünk. Az iskola önmegvalósításra nevel. A munka világa a pénz imádatát súlykolja, a zene az elveszettség érzését közvetíti, az internet pedig a szexualitás bálványát emeli piedesztára. Ez nem egy keresztény többségű világ. Kisebbségben vagyunk. És amikor az emberek megszületnek, belekerülnek egy ilyen világba, ezt hallják, ezt látják, akkor viszi őket a sodrás. A legtöbb embernek egyszerűen eszébe sem jut, hogy a hit dolgaival, Jézus Krisztussal neki foglalkoznia kellene. És hadd mondjak egy harmadik okot is, a hit útjában álló legerősebb akadály mi magunk vagyunk. Pontosabban a mi lázadó természetünk. A bűneset óta azt akarjuk, hogy senki ne szóljon bele az életünkbe. Mi döntsünk el mindent. Miről szól az evangélium? Egy olyan Istenről, aki mindenható. Akinek engedelmességgel tartozunk. Az ember lelke mélyéig beleberzenkedik, amikor ezt az üzenetet meghallja. Mi az, hogy én bárkinek is engedelmességgel tartozom? Sokszor hallják az emberek az ige hirdetést, az evangéliumot, de ez a lelkület távol tartja őket Jézustól, nem látják meg őt. És most evezzünk boldogabb vizekre, mert ha bár nagy a sötétség, Jézus mégis képes arra, hogy világosságot gyújtson a lelkünkben. A következő igeszakasz így szól, megnyílt a szemük, és felismerték őt. Hát kezdjük most is az emmausi tanítványokkal, hogyan ismerték fel Jézust. Nem szabad lekicsinyelni az ő hitbeli útjuknak az előkészítő szakaszát. Ugye az előkészítő szakasz úgy indult, hogy megjelent néhány asszony, és elmondták, hogy kint jártunk a temetőben, angyalokat láttunk, az angyalok elmondták, hogy Jézus feltámadt. És erre a tanítványok azt felelték, hogy hát, tényleg? Hát én ezt nem hiszem. Ismerünk titeket, megbízhatóak vagytok, de hát ez annyira hihetetlen. Asszonyi beszéd. Aztán mégis elmentek néhányan közülük, megnézték a sírt, és látták, hogy tényleg üres. De hát ezzel sem nagyon tudtak mit kezdeni. Kicsit úgy piszkálta a lelküket, de nem támasztott bennük hitet. Az áttörés az az emmausi úton történt. Ugye Jézus először is elkezdte nekik elmagyarázni az Ószövetség proféciáit, amik róla szóltak. És ezen az egyébként nagyon hosszú úton Jézus mindent elmondott nekik. És a tanítványok lelkében elkezdett valami felderengeni. Hát Jézus mondott ilyeneket, amíg még vele jártunk. Ő ezt már előre megmondta. Most ez az idegen újra ugyanezt súlykolja, és tényleg, hát pont azok a dolgok történtek. Intellektuálisan már úgy kezdték helyre tenni a dolgokat, de hitük még mindig nem volt. A hitük akkor támadt fel, amikor végére értek az útnak, leültek Jézussal enni, és Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és kiosztotta nekik. Első olvasásra azt gondoltam, hogy hát biztos eszükbe jutott az úrvacsora, de hát nem. Ezek a tágabb tanítványi kör tagjai voltak, nem voltak ott az utolsó vacsorán. De a tágabb tanítványi kör tagjai is gyakran átélték, hogy Jézus megvendégeli őket. Ő a családfő. Mindig ő gondoskodott róluk. Fogta a kenyeret, és kiosztotta nekik. Ez az Isten gondviselésének a közvetítése volt. Az Isten jóságának a legjelképesebb pillanata számukra. És amikor látták, hogy ugyanez megtörténik, akkor beléjük hasított, hogy az Isten jó, az Isten szeret, az Isten igazat mond. És ekkor felismerték Jézust. Hát hogyan ismerik fel az emberek ma Jézust? Ma is vannak előkészítő szakaszok. Amikor valaki nekünk bizonyságot tesz, az általában az első pont. Sokszor a bizonyságtevők nem elég bátrak, mert azt mondják, hogy hát én múltkor is bizonyságot tettem valakinek, és nem tért meg. Hát na és? Már bocsánat, de nem is szokás elsőre megtérni. Olyan ez, mintha az orvos azt mondaná, hogy hát én ezentúl nem foglalkozom betegekkel, mert amikor bejöttek hozzám, és megmondtam, hogy influenzájuk van, nem gyógyultak meg rögtön. Hát persze, hogy nem, mert ez még csak az első találkozás, az első érintés. De amikor valaki bizonyságot tesz nekünk, akkor már valami elindul. Amikor a kezünkbe kerül a Biblia, és egy-egy ige verset felolvasunk belőle, és azt mondjuk, hogy hű, micsoda érdekes dolog ez, ez tényleg igazi bölcsesség, akkor megint egy fokkal közelebb kerülünk, de ezek még mindig csak arra valók, hogy az étvágyunkat felkeltsék. A döntő szakasz az egészen más. Akkor kezd valaki hitre jutni, amikor a Biblia összefüggéseit elkezdi jobban megérteni. Amikor azt mondja, hogy jó, akkor én most olvasni fogom. És olvassa az elejét, a közepét, a végét is, úgy összeállnak a dolgok. A Biblia mintegy a vérkeringésének a részévé válik. Intellektuálisan helyre kerülnek a dolgok. Ugyanakkor az igazán döntő pillanat akkor történik, amikor valaki személyesen megtapasztalja Isten jóságát. Amikor valami nagy bajba kerülünk, és elmondunk egy imát. Uram, nekem valamire most nagyon szükségem lenne, és te tudnál segíteni. Nem biztos, hogy vagy egyáltalán, de most ezt az imádságot már megkockáztatom. És akkor jön a segítség. És akkor megtapasztaljuk, hogy tényleg ott van velünk Jézus. Hát így történik ma is nagyon sok embernek a hitre jutása. És az az örömhírem, hogy itt nem ér véget a történet. Mert nem az a vége, hogy én hitre jutottam és kész. Hanem folytatódik, és elmondja nekünk az evangélista, hogy aki az örömhír felől meggyőződött, azt missziói buzgalom tölti el. Ezek a tanítványok mihelyt felismerték Jézust, aki egyébként el is tűnt a szemük elől, rögtön úgy döntöttek, hogy visszamennek Jeruzsálembe, és beszámolnak mindenről. Pedig ez nem volt egy kis vállalkozás. Hát egyrészt már lement a nap. Nem tudom, kinek van kedve két város között a pusztaságban éjszaka vándorolni. Már fáradtak voltak. Tudták, hogy egyébként az út nagyon hosszú, 60 futam, ez mai mértékegység szerint 11 kilométert jelent. Hát 11 kilométert az ember még jó erőben nappal is 3 óra alatt tesz meg, hát még éjszaka. És ezek a tanítványok azt mondták, hogy mi mégis visszamegyünk. És fellármázták a többieket ott Jeruzsálemben, akiket megtaláltak, és elmondtak nekik mindent. Hát így kezdett el terjedni az evangélium. És aztán nem csak ők, hanem a többiek is, és elterjedt ma már az evangélium az egész világon. Hát ez az evangéliumi meggyőződés, és ez az missziói buzgalom a jele ma is annak, hogyha valaki találkozik a feltámadott Jézus Krisztussal. Amikor megtértem, én rögtön egy kis misszionáriussá váltam. Az irodalom tanárom minden hétvégén adott egy feladatot, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, egy témát, amit fel kellett dolgozni fogalmazás formájában. És én ezeket a fogalmazásokat mind arra használtam fel, hogy valamit az evangéliumból belecsempészek. És ez tetszett a tanáromnak, mert ő is hívő volt. De egy idő után már ő szólt nekem, hogy azért ez már egy kicsit sok, egy kicsit vegyek vissza, mert ez már kontraproduktív. Tehát ezt most már ne tegyem ilyen intenzitással. Ez a missziói buzgalom mindannyiunkban jelen van, akik találkoztunk Jézussal. Lehet, hogy sokszor félünk megszólalni, vagy nem tudjuk, hogyan szólaljunk meg, de a buzgalom ott van bennünk. Akár a környezetünkben beszélünk Jézussal, akár valaki távoli vidékekre megy, és ott tesz bizonyságot róla. Óriási kiváltság, hogy mi is részt vehetünk az örömhír terjesztésében. Az igehirdetés kezdetén a következőt mondtam, Jézus feltámadása életformáló erő, ami mindent megváltoztat. Most hadd tegyem fel a kérdést, mi tapasztaltuk-e már ezt az erőt? Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 357-es dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük el. Jézus én megváltóm él. Urunk Jézus Krisztus, nagyon hálásak vagyunk azért az áldozatért, amelyet bemutattál értünk, és csodálunk téged azért a hatalomért is, amellyel feltámadtál a halálból. A leginkább azt köszönjük ma meg neked, hogy ezek az események nem maradtak a múlt távolában, hanem közölted mindezt mi velünk, bizonyságtevők hosszú során keresztül, és köszönjük azt is, hogy rámutatsz ennek az eseménynek jelentőségére. Köszönjük, hogy megérthetjük a bűnbocsánat jelentőségét. hogy megérthetjük az új életnek a lehetőségét, hogy értesülhetünk az örök életről, amely reménységgel tölt el bennünket. Köszönjük, hogy mindezeket az ajándékokat a mennyei Atya általad akarja átadni nekünk. Szeretnénk észrevenni a te jelenlétedet az életünkben. Szeretnénk hinni benned mindig erős hittel, és szeretnénk a te hűséges, örömteli bizonyságtevőid lenni. Kérünk, hogy a te örömhíred dolgozzon bennünk úgy, hogy hadd lehessünk hiteles és eredményes áldott bizonyságtevőid. Kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket az általad elrendelt utunkon. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Uram, közel vagy a hozzád, mi sem szakadtam. Megvallották hűségemet, neved megtagadtam. Álodnak harmad napján, vádoldak a vények. Álodnak harmad napján, sírva hajtok térdet. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam. Csak magamig, másokig, majd síraig jutottam. Halálodnak harmad napján, megszűnik az átok. Halálodnak harmad napján, szívem megtalálom. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára. Tedd életem hűségessé, s legyen szavamára. Halálodnak harmad napján, zendülnek a fények. Halálodnak harmad napján, ékes napra virrattunk, mert feltámadt Krisztusunk, áldás, tisztesség, zeng a harangszó dicsőség, a feltámadt élő Úrnak halleluja, mink is jóra megújult életünkkel, dicsérjük Istent énekünkkel, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, hirdessük dicsőség, szent áldás, tisztesség. A föltámadt Úrnak, húsvéti báránynak dicsőség, szent áldás, tisztesség. Támadt élő Úrnak, halleluja!
Köszönjük a szolgálatot.